Tankapuján túl sorozatunkban a Tankapuja Buddhista Főiskola egykori diákjai mesélnek többek között arról, hogyan tudták beépíteni a mindennapjaikba a főiskolán tanultakat. Most Farkas Dorka koreográfus rendezővel hallgathatnak beszélgetést. A riporter Bende Zsuzsanna.
Boldog, ki végig jó marad. Portré.
Hogyan közelítem meg azt, hogy mi lehet a tánc, meg hogy mi a mozgás, meg hogy egyáltalán ez az egész így színpadon mi lehet, és hogy ezt mondjuk nagyon-nagyon erősen limitált, tényleg konkrétan nagyon kevéssé mozogni tudó emberekkel tudom együtt csinálni, abban biztos, hogy ez a saját élmény ez közre játszott. Vagy azt keresni, hogy mi az, ami lehetséges, és nem pedig azon rugózni, hogy mi az, ami nem megy. Azt hiszem, hogy az a közös, és az, ahol ez a két dolog találkozik, hogy miközben mozdulok, közben figyelem azt, hogy mi van. És nem az a fontos, hogy mi a forma, hanem inkább azt keresem, hogy honnan jön, és az milyen formát tud ölteni valamilyen tartalom. Azt hiszem, hogy és ez a fajta figyelem, nem ez a nagyon irányított, kontrollált, hanem ez a nyitott, pillanatra nyitott figyelem, ez nagyon közös. Mozgásos improvizációban is, meg egy jó gyakorlásban is. Tiszta megélése a pillanatoknak, és a nem mellébeszélés, vagy itt tényleg egy olyan, a színpadi improvizációban, vagy egyáltalán bármiféle improvizációban az, hogy a pillanatban lenni, és döntéseket hozni, és abban autentikusnak, önazonosnak, meg a helyzethez azonosnak lenni, az a köré szerveződik bizonyos értelemben az életem.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm Farkas Dorkát, koreográfus, rendező. Szia, Dorka!
Szia, sziasztok!
Nem nagyon ismerjük egymást, ezért, hogyha most kiegészítenéd, hogy mivel foglalkozol még, akkor légy szíves, tedd meg.
Ez a koreográfus, rendező egy ilyen jól hangzó, gyors titulus, de én a Baltazár Színházban vagyok koreográfus, rendező, tehát velük csináltam már Harmat Oliviával együttműködésben darabokat, és egyébként ez a testtudati mozgáscsoport vezető, ezt találtuk ki a kollégáinkkal többünkre az Artman Egyesületben. Az a lényeg, hogy mindenféleképpen ilyen mozgásos alkotással kapcsolatos és testtudattal kapcsolatos dolgokat szeretek vezetni.
Ez nagyon jó, és csak hogy nézőket is képbe helyezzük, a Tankapuján túl című sorozatunk keretén belül beszélgetünk, ami azt jelenti, hogy jártál a főiskolára valamikor. És ha nem bánod, akkor csapjunk a közepébe, miért jártál a főiskolára?
Hú, nagyon régen volt, és ez olyan vicces, mert pont a napokban gondoltam így erre az időszakra intenzívebben vissza, nem mindig szoktam, de most valahogy egy csomót gondolkoztam ezen a perióduson, és én az az eresztés voltam, aki rögtön a gimnázium után gondolta azt, hogy neki a buddhista főiskolára kell járnia, és tettem mindezt Szolnokról, tehát Szolnokon végeztem a középiskolát egy ilyen Reál Gimnázium humán tagozatán, a Fából Vaskarikán végeztem, és ebből sikerült kieszállni ezt a dolgot, hogy akkor a buddhista főiskola, elég erőteljes volt a kontraszt, hogy finoman fogalmazzak. És de nem egyedül jöttem Szolnokról, volt egy egész különítményünk, tehát voltunk így páran szolnoki lányok, akik belekezdtünk ebbe a dologba, szám szerint hárman, azt hiszem. Plusz néhány voltunk, aki nem járt oda.
De mégis mi volt az oka? Vagy miért döntöttetek így?
Hát, olvasgattunk mindenféle könyveket, engem nagyon érdekeltek mindenféle egyéb keleti dolgok, keleti nyelvek is, a jóga is, nem volt ez igazából egy 19 évesen egy ilyen nagyon kiforrott érdeklődés, de nézegettük a tibeti szakot, az eltén, meg hogy úgy egyáltalán mik vannak, és amikor kiderült az, hogy van ez, akkor én úgy emlékszem, hogy volt egy barátunk, a Szalai Csaba, aki már előző évben ide jelentkezett, és akkor meg is látogattuk őt a főiskolán, körülnéztünk, és egészen biztosak voltunk abban, hogy ez a kínálat, ami ott felmerül a tudás mezén, az valamivel izgalmasabb, mint ami előtte volt.
Tetszett a közeg, azt mondott.
Aha, meg hát mondom, a témakörök is, de hát anélkül, hogy ilyen valódi komolyabb, tehát persze olvastunk már néhány könyvet, meg kellett azért felvételizni, meg tehát akkor hallottuk ezt a szót először, hogy buddhizmus, vagy bármi, de nyilván teljesen más honnan érkeztünk, mint azok a 20-as éveik végén járó, nem tudom, gyakorló emberek, akik már máshol tartottak az életben.
Akkor ez csak egy ilyen sima, egyszerű, intellektuális érdeklődés volt, mondhatjuk így, vagy nem intellektuális, hanem egy kicsit több.
Számomra én amennyire vissza tudok emlékezni, lássuk be, azért ez így már 25 éve volt, az volt a teljesen abszurd ötlet, és azt tetszett nagyon, hogy ezt egy főiskolai felső oktatási közegben legálisan lehet megtenni, hogy napi szinten ilyesfajta dolgokat tanulunk. Tehát mondjuk nem akarom tényleg megint párhuzamba hozni a gimis anyaggal, de most tényleg akkor így szanszkrit óra van, aztán meg nem tudom, buddhista alaptanítások, aztán meg átmegyünk kicsit jogázni, tehát így nem ilyen volt az órarend előtte. Én a gimiben azért átszögdöstem a színházba, tehát a Szigligeti Színház Szolnokon az elég jó színház volt akkoriban, és menetrend szerint matek fizikáról átmentem gyerekelőadást nézni inkább. Uh-huh. Így egész jó volt.
Elég sok minden érdekelt, a reáltantárgyak, színház, buddhizmus.
Félreértés, tehát reál gimnáziumban nem voltunk ufók, tehát hogy így semmi.
Jó, hát ha azt veszük, akkor kombináltad egy kicsit a buddhizmust és a színházat, nem? Tehát most a jelenlegi életedben ez a tudatosságod, ami a buddhizmusban ugye olyan fontos, ezt át tudtad vinni valahogy a munkába is. Tehát, hogy erről mesélsz egy kicsit, hogy egyrészt a nézők nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mit csináltok ott a Baltazárba, vagy mit csináltatok, nem tudom, hogy még mindig ott vagy-e, vagy már freelancer, vagy azt láttam kiírva az oldaladon, de hogy mesélj egy kicsit erről, hogy mi a lényege ennek a színháznak, amit ti csináltok.
Még csak az jutott eszembe, így próbáltam most gyorsan visszaszkennelni, hogy így mégis milyen, mit tudom én például milyen, mivel felvételiztem, vagy mit hoztam, és szerintem már akkor is abszolút ez a kultúra vonalon érdekeltek a dolgok. Tehát én tudom, hogy én a NO Színházból írtam a felvételi dolgozatomat, az egészen biztos, aminek akkor így a magyarországi fordításai az a Vekerdinek egy tanulmányából voltak, meg utána is valahogy így a, hát abszolút a kultúra részen voltam fogékony, meg ez a Butó című teljesen...
Na, ez érdekes, akartam is, ugye a NO Színház, az biztos japán vonal lehet.
Japán vonal, és akkor az volt, hogy még gimisek voltunk, amikor voltak, ez egy kicsit így megint vissza ehhez a gyökerekhez, vagy nem tudom, a kezdetekhez, hogy volt akkoriban ez az IDMC nevű dolog, amit a műegyetemen a szkénések, a Regős Janiék szerveztek.
Én is ott voltam, volt egy Butó előadás.
Hát meg workshop, nem tudom, 90 akárhányban, workshop sorozatok, tehát hogy én nem balettet, meg nem tudom, jazzbalettet tanultam, nem mintha megártott volna, ha igen, hanem nekem ez a ilyen mozgásszínház, meg mozgás, meg színpad, ezekkel a furcsa, tényleg Butó, meg ilyen dolgokkal kezdődtek. Hát most így igazából én a Baltazárban nem annyira régen vagyok, tehát én 2015 óta dolgozom velük, és akkor a másik, amióta, még, ja, ezt nem mondtam, hogy én azért külföldön éltem sokat, tehát, hogy ott alapítottam családot, és így elég későn értem meg abban egyébként, hogy mivel szeretnék foglalkozni. Hát ilyen 30 éves voltam, amikor elmentem Finnországba egy képzésre, ami csak egy éves képzés volt, viszont egész napos, ilyen jó intenzív, és akkor így a finn oktatási csoda az tényleg nagyon megérintett, nagyon jó kis év volt. Például már egy 4 éves kisgyerekkel is tudtam egy ilyen teljesen nappali, egész napos dolgot csinálni, és ott ez a, hát azt hiszem akkor úgy hívták, hogy kreatív táncinstruktor képzés, most már úgy hívják, hogy tánc és szomatika. Ez egy olyan képzés volt, ami megalapozta azt, amiből úgy formálódott az, hogy később, amivel én foglalkozni szeretnék, az mindenképpen valamilyen fajta közösségi művészet, közösségi tánc, alkotás, közös alkotás, és hogy valamilyen módon a sérülékenység az a célcsoportban megjelenik. Tehát most ez picit egyszerűbben fogalmazva, nekem már ott akkor világos volt az, hogy a szakmai gyakorlatomat például Budapesten csináltam a Vakok Intézetébe, mozgásos, önismereti, önmegfigyelős, csoportos kísérleti műhely volt. És ez azóta is van, tehát utána 2011-ben költöztem haza, és az Artman Egyesülettel, ami egy kis egyesület, és különböző fogyatékossággal élő és úgynevezett épp táncosokkal hozunk létre kortárs tánc előadásokat. Oda csöppentem be rögtön, és akkor rögtön elkezdtünk egy képzést, amiben oktatóként voltam ott, ez 2012-13 azt hiszem, és igazából azóta is így az Artman az egyik, nem tudom, területem, és a másik pedig a Baltazár, ahol meg kifejezetten, ezt nem tudom, hogy mennyire tudják a hallgatók, de hogy értelmi akadályozott színészek, profi színháza, és itt is vannak hagyományos színészek is, olykor.
Uh-huh. És onnan jött ez az ötlet, hogy értelmileg csökkent képességű, vagy akadályozott, ahogy te mondod, emberekkel csinálj színházat,
Ez nem az életletem volt, tehát a Baltazár, Telek Dóra alapította most már 22 éve, és 20 vagy 23 talán, és ő dolgozott velük 20 évig, és aztán utána úgy alakult, hogy ő éppen egy filmmel volt elfoglalva, nem rendezett új előadást, és Kovács Kriszta, aki a Madách Színházban színésznő és énekesnő, és már sok-sok éve a Baltazárosoknak színészmesterség tanára volt, ő rendezett velük először egyébként egy Őrkényt, uh-huh. És utána a következő évben, 2017-ben, amikor én 2 éve tanítottam nekik kortárs táncot, mert na igen, itt van egy ilyen fontos zárójel, hogy nem úgy néz ki a Baltazár Színház, hogy próbálnak, vannak repertoár előadások, és akkor ezek így gyarapodnak, és időnként lekerül valami a menüről, hanem úgy, hogy mindeközben, hogy próbálnak és előadnak, folyamatos tréning van, ami egy nagyon jó dolog. Tehát egyébként mindenkire ráférne szerintem, ez egy ilyen jó megközelítés. Vannak énekóráik, bábóráik, színészmesterségóráik, beszédóráik, és mozgásóráik. És én igazából helyettesíteni kerültem be 2015-ben.
Azt hittem, hogy valahogy párhuzamosan a Baltazárral neked is ez jutott az eszedbe, hogy uh-huh.
Jó. Nem, én hamarabb, tehát én ugye 2011-ben jöttem haza, és én inkább mozgássérült és látássérült emberekkel dolgoztam kifejezetten mozgásosan az Artmanon keresztül. Tehát ott mindig együtt dolgozunk, tehát ott általában ritka az, hogy egy valaki egyedül rendezőként vagy csoportvezetőként van jelen. Ott ez a nagyon fontos része a munkánk, és ezt nagyon-nagyon szerettem. Én szerettem az ilyen társas dolgokat. Együtt szeretek csinálni, megalkotni dolgokat, akár a rendezői oldalról is, és vagy a csoportvezetői oldalról is. Ez egy nagyon érdekes dialógus szerintem, hogy két akár nagyon különböző ember hogyan dolgozik együtt egy csoporttal. És ez, hogy nekem a vakokkal, meg a mozgássérültekkel volt tapasztalatom, és én úgy mentem be a Baltazárba táncórákat tanítani, hogy ebben semmiféle tapasztalatom nem volt, tehát hogy így az mit jelent, vagy hogyan, és akkor egy kicsit, ha visszagondolok, először furcsa is volt, hogy mi lehetséges. Láttam őket színpadon egyszer-kétszer, de hát túl sokszor nem, mert előtte külföldön éltem. Uh-huh. És nagyon-nagyon-nagyon megszerettem, tehát hogy így aztán utána elég gyorsan adaptálódtam arra, hogy így lehet, mint érdemes.
Azért ez egy nagyon jó kezdeményezés volt, az tényleg, tehát nagyon sokat számít, hogy érzékenyítsék a társadalmat ugye ebbe az irányba is, és hát ez manapság azért már nagyon elkezdődött akkor, 20-25 éve, vagy nyilván voltak, akik korábban is, de most meg már egész sok ember foglalkozik ezzel, meg belátta, hogy ez egy,
hogy mondjam. Igen, meg nagyon sokat lehet ám tanulni, tehát hogy én folyamatos tanulásban vagyok, azért ez egy kétoldalú dolog. Tehát pont a minap gondolkoztam ezen, hogy annyiféle okosság van, meg annyiféle bölcsesség van, meg hogy itt tényleg ezek a tudatállapotok, meg tudati szintek, hogy hát ez egy nagy téma, nem tudom, hogy ebben mennyire érdemes belemenjünk, de hogy a Baltazárban nagyon sokszor van nagyon sok okosság, csak másképp. Tehát, hogy tényleg ilyen, meg ez, hogy mivel emlékezünk, mivel, főleg a mozgásba, mozgásos élményekbe, mozgásos memóriába, ez minden embernél egyébként is nagyon-nagyon különböző. Van, aki könnyebben tud úgy szöveget rögzíteni, hogyha mozdulathoz kötjük, van, akinek ez már összehangolni azt, hogy beszélek, meg mozgok, eleve nehéz. Tehát, hogy ez ilyen nagyon izgalmas és sokféle.
Nyilván, hogy visszaköszön, ugye, amit tanultunk a főiskolán, a nyitottság, meg a ítélkezésmentesség, meg egy csomó mindent, meg a non-duális gondolkodás, tehát, hogy ez egy jó gyakorló terep is egybe, tehát egy nagy falat, de nyilván, hogy mondjam, alkalmat ad a...
Hát meg a spontán öröm, tehát hogy itt tényleg ez a valami fajta, ez a félelem nélküliség, meg a spontán örömnek a...
Meg a pillanat, meg...
Az.
Gondolod, hogy van a buddhista főiskolának ahhoz köze, hogy te belőled ez lett? Vagy mi volt az a legfontosabb szerinted, ami onnan jött neked? Vagy amit onnan kaptál, amit ott tanultál. Persze nehéz nyilván összefoglalni, de mi volt a legnagyobb tanulság, ami a buddhistáktól jön?
Jó kis kérdés. Mindenféleképpen van valami tényleg ahhoz, hogy ez a hogyan szervezni az életet, hogyan élni az életet, tehát valami fajta a tudatosságról. És a másik meg az, hogy igazából ez most picit más, de ez, azt hiszem, ez is a saját történetemhez egy érdekesség, hogy én elég hamar ott hagytam, én a második évben ott hagytam a főiskolát, amikor szakirányt kellett választani, már hogy először még választottam egyet, én a jóga szakirányt választottam, és az egy, tehát nekem ez volt nagyon meghatározó azért ez a, és azt hiszem, hogy ezen mentem is tovább. Tehát, hogy azt nem elfelejtettem megemlíteni ezt az apróságot, hogy amikor én a főiskolára jártam, akkor nekem volt egy elég durva porckorongsérve, mert már úgy kerültem oda. Ami így nem hangzik annyira keményen, de hát én tényleg végül is mozgáskorlátozott voltam. Tehát mondjuk ilyen 5 centinél jobban nem nagyon tudtam előre hajolni, és úgy csináltam ezt a jógaoktatói képzést, jóga szakirányon, hogy nagyon sok minden lehetséges volt, és hát nagyon sok minden, meg ugye nem. És abba például, hogy én úgy döntöttem, hogy félbehagyom a tanulmányaimat, és inkább mozgás, színházat és egyéb dolgokat tanulmányozni kötetlenebb formában, azért biztos, hogy közrejátszott az, hogy volt valamilyen elképzelésem arról, hogy azért egy jóga oktatónak mit kéne tudni csinálni, meg mit nem. Aztán ez egy pár évvel később érkezett meg, pedig már akkor is volt, aki próbálta mondani, de szóval ez így jóval később érkezett meg, hogy hát ez nem feltétlenül arról szól, hogy mennyire tudjuk magunkat tekergetni, vagy mennyire tudunk előrehajolni. Viszont abban most hogyan közelítem meg azt, hogy mi lehet a tánc, meg hogy mi a mozgás, meg hogy egyáltalán ez az egész így színpadon mi lehet, és hogy ezt mondjuk nagyon-nagyon erősen limitált tényleg konkrétan nagyon kevéssé mozogni tudó emberekkel tudom együtt csinálni, abban biztos, hogy ez a saját élmény ez közre játszott. Hogy azt keresni, hogy mi az, ami lehetséges, és nem pedig azon rugózni, hogy mi az, ami nem megy. És aztán persze volt egy műtétem, újra kellett építeni egy csomó mindent, és akkor ott lehetett újra tanulni, vagy újra, tehát hogy így ezeket a rossz szokásokat jó szokásokkal helyettesíteni, mert mondjuk nem minden feszültséget azt mondanál a gerincbe bevinni meg. Szóval, hogy ott már úgy volt egy ilyen tisztább lap, amiről lehetett kezdeni.
Elég sok emberrel beszélgettem a jógáról, ugye ezért egy nagy kérdés, hogy mi a jóga, teljesen színes a paletta, hogy képzelik az emberek el, hogy mi a jóga, és hát ehhez képest ugye a gyakorlatot is rettentő sokféleképpen tanítják. Neked megmaradt egyébként ez a jóga iránti lelkesedésed, vagy az most már így átcsapott ebbe a táncba?
Is-is, átcsapott. Szóval, tehát inkább átcsapott, de az, hogy amit én értek belőle, vagy amit nekem jelent, azt hiszem, hogy az a közös, és az, ahol ez a két dolog találkozik, hogy miközben mozdulok, közben figyelem azt, hogy mi van, és nem az a fontos, hogy mi a forma, hanem inkább azt keresem, hogy honnan jön, és az milyen formát tud ölteni valamilyen tartalom. Azt hiszem, hogy és ez a fajta figyelem, tehát nem ez a nagyon irányított, kontrollált, hanem ez a nyitott, pillanatra nyitott figyelem, ez nagyon közös mozgásos improvizációban is, meg egy jóga gyakorlásban is.
Na, csak úgy azt akartam az előző kérdésem, hogy szerinted mi a jóga?
Na, fogalmam nincs.
Mert tényleg
ez valaki okosabb volt. De az biztos, hogy 20-valahány évesen azt hittem, hogy akármi is a jóga, annak biztos, hogy akadálya az, hogyha mondjuk egyáltalán nem tud valaki előre hajolni. Most, amit gondolok arról, hogy mi a jóga, akkor azt gondolom, hogy biztos, hogy nem akadálya az, hogy valaki meddig tud lehajolni.
Aha. Hát igen, ez valószínű, hogy nem az. Mesélj egy kicsit erről az Artman mozgásterápiás művészeti közhasznú egyesületről, aminek szintén tagja vagy, vagy alapítója, vagy nem tudom.
Alapítója nem, már ez is egy ilyen régi dolog.
Hogy ez, miben különböznek a Baltazártól például, vagy csak egy kicsit mesél róla, hogy mit foglalkoztok itt.
Bóta Ildikó alapította, most nem fogok felsorolni mindenkit, aki benne van. Az egyik formáció, amiben vezetőként vagyok ott Gál Eszterrel, meg Kálmán Ferenccel, ők ilyen nagyon régen híres, és most is híres, de tehát, hogy kortárs táncosok voltak annak idején. Az Eszter most a színművészetén tanított. Velük a Bóta Ildikó alapította Táncelnia együttes, ez az, amit mondtam, hogy vegyes képességű kortárs táncszínház. Ez az Artmannak a része, ez egy csoportja, ez volt az eredet, tehát innen nőtt ki minden, és hát már sok átalakuláson ment keresztül, és minden pénteken próbálunk, és most itten a Covid-ba online próbáltunk, na az egy érdekes kísérlet volt, de sikerült, és ez egy hármas vezetésben megy ez a kis csoport. Nagyon sok veszteségünk volt, tehát az elmúlt években több tagunk, meg volt tagunk meghalt, akik viszont vagyunk, ők ilyen nagyon-nagyon összetartó, és nagyon, nem is tudom, családias alkotócsoportként tényleg ezt a heti rendszerességet, ezt visszük. Ez az egyik rész. És ezen kívül voltak korábban mindenféle más együttműködések, tehát ezek mindig ilyen pályázat, meg projektfüggő, meg együttműködésfüggőek voltak, de autista emberekkel is volt csoport, volt egy látássérült csoport, amit több éven keresztül csináltak, aztán csináltunk szombatonként, délelőttönként, aztán most például van egy olyan program, amit én vagyok a projektmenedzsere, ez is egy így az érzékenyítés területén egy nagyon-nagyon érdekes projekt, ez egy Erasmus Pulszos kutatási program, amiben iskolákba, közoktatási intézményekbe viszünk egy olyan művészeti programot, ahol az egyik csoportvezető, képzeld el, hogy fogyatékos. És az adott, a mi adott esetünkben, tehát ez egy Bécsből hozott modell, bécsi kollégáink, barátaink dolgozták ki, és már rengeteg suliba elmentek, tehát ott ez már kezd egy ilyen menő dolog lenni nagyon. Nálunk egyelőre úgy van, hogy a Barkó Tamás kollégám, aki vak, született vak, ő az egyik csoportvezető, és akkor van váltásban két társa. És akkor elmegyünk a sulikba, és előadnak ott a tornateremben egy rövid mozgásos előadást, a két csoportvezető, művész, és utána pedig egész nap a gyerekekkel végül is művészeti munkát végeznek, aminek a nap végén van egy kis produktuma, megnézik, hogy mire jutottak, így röviden ennyi a program. Nagyon-nagyon izgi. Tehát, hogy az a lényege, hogy úgy foglalkozik a vaksággal, hogy végülis nem a vaksággal foglalkozik, hanem játszunk, alkotunk különböző életkoroknak megfelelően nyilván, egészen kisiskolásoktól egyetemistákig vannak különböző verziói a programnak, és most persze a Covid ebbe is gyönyörűen betette a tappancsát, mert 12 suliba kellett volna eljutnunk az elmúlt fél évben, de hát az a csoda, hogy egybe eljutottunk, így május végén valaki nagyon bevállalós volt, és akkor még egy iskolát meg tudtunk csinálni. Úgyhogy, ha most minden jól megy, akkor a következő fél évben rengeteg iskolába tudunk elmenni ezzel a progival.
Ez annyira szép, valahogy nem tudom, szóval tényleg pont az ellen mentek, ami persze sok probléma van a világban, de én is mindig úgy érzem, hogy ez a sztárkultusz annyira beteges, és hogy épp egy ilyen antisztár, a normalitás kultuszát művelitek, ami annyira szép lenne, hogyha tényleg, ahogy mondod, mindenki művelni, hogyha ez lenne a normális, hogy nem néznék ki, nem lenne már egyszerűen poén, hogyha egy vak ember is akár színházat csinál, nem? Vagy
na jó, de hát ez úgy van mindennél, hogy ha valami ismeretlen, meg furcsa, tehát ha valamiről nem tudunk, és nem ismerjük, akkor az furcsa. És akkor mindenféle prekoncepciók, meg előítéletek, meg nem tudom, mik megjelenhetnek. Ez egy természetes emberi reakció, hogy amiről nem tudunk, attól tartunk, leegyszerűsítve a problémát. De hogy ugye arra az lenne itt a gondolat, hogy minél hamarabb valamiről kérdezhetünk, találkozunk vele, nem nincs tabusítva, akkor ott azért lehet változás nagyon-nagyon gyorsan. Egyébként minél korábbi gyerekkorban, annál gyorsabban. És tényleg, ahogy mondod, nagyon-nagyon-nagyon szép pillanatok tudnak lenni, és hát kell ez az idő, meg ez az elmélyültség. Tehát, hogy azt is tapasztalom, így az Artmanból van több olyan programunk, ami ilyen rövidebb, egy-két órás, nyilván ezek is tök jók, de hogy egy kicsit ugye az is van az oktatásban, hogy annyi információ, meg annyira haladni kell, meg annyira mindig így vannak ezek a nagyon fontos dolgok, és hogy ez egy kis levegőt adni, vagy így megadni az idejét annak, hogy valami más, és akkor ez nem csak egy-két óra, hanem így rászálljuk a napot, az azért nehéz. Hát, hogy azt látom, hogy ahhoz kell egy ilyen bizalom, hogy tényleg megéri rászenni egy egész tanítási napot mondjuk egy ilyen programra.
És milyen most a viszonyod a buddhizmussal? Van valamilyen viszonyod? Vagy él benned valamennyire? Valahogy, hát nyilván egyébként él, ez mutatja az is, aki vagy, meg amit csinálsz, tehát az nem kérdés, de hogy így például tudom, hogy a Pilisben laksz, és ott vannak a napfényesek, tartozol ott valamilyen közösséghez, aminek van buddhista alapelvei is?
A napfényesek közül nagyon sok barátom van, meg ilyen Waldorf anyuka vagyok, és eleve ez a Waldorfos szülői közösség is egy elég ilyen speciális közeg, és tök jó ezek a nagyon sok közösséget érzékelek magam körül. Én nem úgy gyakorlok, de pont buddhista gyakorlatokat, inkább tényleg így a szemléletet, vagy ezt a lelkiséget, vagy ezt a dolgot próbálom így szem előtt tartani, de pont most olyan vicces volt, amikor írtál, amikor kerestél, akkor elmentünk gyalogolni egy barátnőmmel így 5 napra, picit befele figyelni és így menni, meg beszélgettünk, és akkor mentünk egész nap az erdőbe, és így az volt az útvonalunknak a úgy terveztük el, azt teszeltük ki, hogy innen Pilis Csabáról indultunk, és Becskén a Sztupánál fejeztük be a kis körutunkat, vagy mit, kirándulásunkat, és azért így az nagyon jó volt. Tehát így az 5. nap még úgy letengetni a sok-sok kilométert, hogy még ott mentünk néhány kört, akkor közben elredt az eső, valahogy így azért ezek így fontos pontok.
Azért még azt is elárulhatjuk, hogy talán, hogyha nincs ellened, de hogy nemrég leégett a házatok. Egy olyan esemény, ami nem mindenkivel történik meg, hogy sikerült ezt a nehézséget abszolválnod?
Szerintem elég jól, mert hát valami elképesztő, hogy micsoda háló jelent meg körülöttünk. Tehát, hogy azt kell mondjam, hogy ezt a traumát, mert ezért tényleg ki kellett menekülnünk, tehát, hogy az így éjszaka gyulladt ki a fejünk fölött, a kislányommal ketten voltunk otthon, és nagyon, tényleg nagyon ijesztő volt, meg ez a teljesen módosult tudatállapot az éjszaka közepén egy ilyen történik, de hogy ezt a negatív élményt szinte villámgyorsan követte legalább ennyire fölkavaró pozitív élmény, méghozzá az, hogy mielőtt mi elkezdtünk volna segítséget kérni, vagy bármit ebből artikulálni, így a körülöttünk lévő közegek, amiket már itt érintettünk, elkezdtek segítséget kérni a nagyvilágból, és a nagyvilág, meg a kisvilág egyszerűen olyan mértékben lépett fel támogatóan, hogy mondom, ezt pár napig így nem is igazán sikerült fölfogni. Tehát tényleg egyszerűen mindenhol körbe ment a hír, és én azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon, tehát ez tényleg nagyon-nagyon szívbehatóan, elképesztően, megdöbbentően volt, egyszerre felemelő, meg nem is tudom, lebénító, hogy én úgy volt egy elképzelésem arról, hogy sok barátom van, meg van sok jó ember, és hogy az akkor úgy mennyi ember lehet, de itt nem ez történt. Tehát, hogy így tényleg, szóval, hogy különféle egyházak, buddhista egyház is, de mindenféle más keresztény egyházak, különféle közösségek. Tehát valahogy megjelent az, hogy egy csomó közösségnek a tagjai vagyunk a gyerekeimmel, és hogy ezek az összes közösségek ilyen nagyon összetartóak, meg hogy segítenek, ha baj van. Tehát, hogy nagyon furcsa élmény volt az, hogy nem kell kérni, és így adatik. Azt hiszem, hogy ez mindannyiunknak egy... És akkor ez egy dolog, hogy én ezt mondjuk így megtapasztalom 40-valahány évesen, de hogy a gyerekeimnek is ugyanezt, azt azért így éreztem, hogy nem egy hétköznapi helyzet és tapasztalás. Szóval ez azért egy kicsit kijelölte az irányokat, hogy most így mi a mihez tartás. Ezt most így nem tudom jobban megfogalmazni, de van ennek egy felelőssége.
Nagyon felemelő is lehet azon túl, hogy iszonyúan rászorultatok, de azt érezni, hogy ennyire működik az együttérzés, meg hogy ilyen jó közösségekhez tartoztok, akkor az nem kérdéses.
Nem, nagyon. Tehát mondom, én nem vagyok ilyen pesszimista, vagy nem gondolom azt, hogy az emberek rosszak, vagy bármit, de az, ami itt megjelent, az valami elképes. Ez, ahogy mondod, tehát egyrészt nagyon felemelő volt, másrészt meg tényleg ilyen döbbenetes, hogy ja, hogy ennyien teszik meg. Mert azért én így látom, hát mondjuk például tényleg ez, hogy a hétköznapokban, ha próbálunk akár egy gyűjtést rendezni, egy bármire, hogy nagyon, tehát hogy tényleg nehéz az embereknek néha adni, vagy így átütni azt az inger küszöböt, amikor megérintve, vagy megszólítva érzik magukat, hogy most tényleg tenni kéne. Persze, sokszor teszünk, meg nem azt mondom, hogy nem, de itt most valami nagyon, nagyon ilyen széles körül volt az összefogás.
Amikor, hát nem végezted akkor el a főiskolát, mondtad, hogy 2. második évbe kiszálltál, ugye? De azért mégis nyilván megmaradt benned egy csomó minden, én is emlékszem, tehát ez a megvilágosodás például, hogy mi lehet az, mit gondoltál akkoriban a megvilágosodásról, és gondolsz-e valami mást arról, hogy mi lehet ez?
Nagyon sokféle lehet. Tehát, hogy nyilván az ilyen kisebb ráismerésektől a pillanatnyi tökéletes harmóniákig azért ez elég sok minden lehet. Én azt hiszem, hogy az utóbbi időben valahogy lehet, hogy mondhatnám ezt, hogy nagyon tudatosan tartom magam távol a prekoncepciók mentén való megpróbálok valamit elérni a tudatállapotokban, és azért küzdeni. Tehát, hogy már lehet, hogy megint lesz olyan időszak az életemnek, amikor valamilyen konkrét úton járva, egyfajta gyakorlatokat végezve törekszem valamire. Nekem most nagyon inkább tényleg az van, hogy egyfajta tudatosság és figyelés a történésekre, önmagunkra, ez az, ami fontos, és azt én most így mit gondolok arról, hogy mi is lehet az, meg hogy lehet, meg ki van úgy, meg meddig maradt úgy, meg úgy is lehet-e maradni, meg mi is az, szóval, hogy nekem ezek most, mostanában az életemben, vagy egy pár éve az élethelyzetemben, ezek ilyen távol vannak ilyen értelemben. Az, ami viszont nagyon foglalkoztat, az tényleg ez a valamilyen fajta tiszta megélése a pillanatoknak, és a nem mellébeszélés, vagy itt tényleg egy olyan, tehát a színpadi improvizációban, vagy egyáltalán bármiféle improvizációban azt, hogy a pillanatban lenni, és döntéseket hozni, és abban autentikusnak, önazonosnak, meg a helyzethez azonosnak lenni, az a köré szerveződik bizonyos értelemben az életem. Tehát, hogy így igen, azt hiszem, valami van ezzel, hogy az elméletek mostanában nem mennek. Tehát nem úgy, hogy nincs velük semmi bajom, csak nem tudom innen megfogni a dolgokat.
Nem, nagyon helyes. Tehát, hogy miután most beszélgettünk, ugye nagyon nehéz ezt most a gyakorlatba átültetni, de a válaszod szerintem nagyon kiváló. Hát most ki vagyok én, hogy megmondjam egyébként, de nekem nagyon tetszik, mert tényleg a gyakorlatban lehet ezt mondják, szavakkal úgyse lehet igazán körülírni, hogy miről van szó, hanem élni kell, és az látszik ebből a riportból is, hogy te eléggé éled ezt a dolgot, amit a pillanat hoz, nyitva vagy.
De ez tényleg azt én azért hangsúlyoznám, hogy ez most érzem, hogy ez egy periódus az életemben. Tehát, hogy ez valamikor volt egy ilyen döntés, hogy úgy azt vettem észre, hogy nem tudok menni ezekkel a filozófikus vagy bármi ilyesmi dolgokkal, mert nem ez érdekel. Egyszerűen ennyi az érdeklődés mentén. Engem sokkal jobban érdekel az, hogy akár nézem, hogy nem tudom, mi fog most történni. Két ember, hogy ér egymáshoz, vagy hogy nem, vagy miért fordul el, vagy mi van.
Nagyon jó. Hát akkor legyen ez a végszó, szerintem ez szuper végszónak. Nagyon köszönöm az interjút.
Köszönöm a beszélgetést én is.
Tankapuján túl sorozatunkat hallották. Farkas Dorka koreográfus rendezővel Bende Zsuzsana beszélgetett. Köszönjük, hogy hallgatnak minket!